Drága mennyei atyánk, a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus nevébe jöttünk össze. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te itt állsz középen. És hálákat adunk, drága szent szellem, hogy a keneted árad és törj az igákat, hozza a megoldásokat. Köszönjük, atyám, a szolgáló angyalaidat, akik itt körülvesznek bennünket, betöltik a termet, és kiszorították a sötétségnek minden csiráját. És nem feledkezünk meg a gyülekezet angyaláról sem. Köszöntjük őt is, és hálákat adunk, atyám, hogy a te dicsőséged megláttatik rajtunk, és minden ember előtt kedvessé teszed bennünket. Az ellenségeink pedig térdet hajtottak az Úr Jézus előtt. Hiába forralnak ellenünk különböző gonosz gondolatokat, gonosz dolgokat, azok nem állnak meg. Mert a nagyobb lakik bennünk, aki győzelemre visz a Jézus nevében. És hálákat adunk, atyám, hogy téged hatalmas Istennek tekinthetünk. És ehhez képest minden probléma csak egy porszem. Hálákat adunk, drága Úr Jézus, hogy te elhordoztad a betegségeket, a fájdalmakat. Szabaddá tettél minden átoktól. És kihirdetjük, hogy mi szabadok vagyunk, és azok is maradunk. Mert a megváltás tényét semmi nem tudja megváltoztatni. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy te Jézus mennybe menetele után eljöttél a földre, és most te képviseled a mennyei atyánkat itt a földön, és használsz bennünket. Hálákat adunk, drága mennyei atyánk, hogy hallhatunk a Szent Szellemtől, mert a szellemünket folyamatosan képezzük arra, hogy ráálljon a menny frekvenciájára. És köszönjük, hogy mi a te eszközeid vagyunk, atyám. Mi vagyunk az Úr Jézus keze, az Úr Jézus lába, és oda megyünk, ahova te mondod nekünk. És a kezünket arra használjuk, amit te szeretnéd. Köszönjük, atyám, a te könyörületességedet. Hálákat adunk, hogy a dicsőség átjár bennünket, tetőtől talpig, és ez kiszorítja a testünkből a tüneteket, a fájdalmakat, mert nincs közünk hozzá. A szent egészséget profétáljuk mindannyiunk felett, és szólunk a testhez, hogy engedelmeskedjen az igének, vesse le a hazug tüneteket, és öltözze magára az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget. Szeretünk téged, atyám, és tudjuk, hogy te is szeretsz bennünket, és mindent a javunkra fordítasz. Nálad nincs lehetetlen. Köszönjük, atyám, hogy a hitünket elfogadod valutaként, és cserébe jönnek a megoldások, az áttörések, a szabadulások. És köszönjük, atyám, a helyreállító és a megtartó kegyelmedet mindannyiunk felett. És kérdetjük, hogy szabadok vagyunk minden kötéstől, problémától, gonosz gondolattól, elnyomástól. És köszönjük, atyám, hogy mi áldottaid vagyunk, és megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak, a hatalmi pozícióban levőket az országunkban, az Európai Parlamentben, a szellemi családunkat, a fizikai családunkat, a hozzátartozóinkat, a távol levő szenteket, az ellenségeinket, Izrael népét, és az előjáróinkat, a szolgálótársainkat és minden egyes szolgálatot Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen, amen. Foglaljatok helyet. Köszönjük az Úrnak a könyörületes jelenlétét. Az Úrnak egy könyörületes jelenléte van jelen. Egy szeretett öleléssel köszöntünk benneteket. Az Úrnak egy látogatása volt, és a megoldások is úton vannak. Elfogadó hittel átvesszük ezeket. Szent tűz is leereszkedett. Ilyen jelenlétet ritkán tapasztalunk, nem? Ugye?
Nekem azt mutatta az Úr, hogy itt megérintett mindannyiunkat az Úr, és mindenkinek a fájdalmát azért megmutatta meg, mert nekik mindannyian. Nekem azt adtam az Úr, bocsánat, hogy elkezdtem beszélni, de én hálát adok az Úrnak minden egyes drága testvéremért itt az Úrban, akik itt vagyunk Ságváron, mi megmaradtak a helyikön. Mert olyan szinten szétszaggatta az ördög a gyülekezeteket, hogy akármilyen megpróbáltatás is jön elénk, akár anyagi, akár családi, akár haláleset, de megmaradunk a helyünkön, és ez egy hatalmas csodája az Úrnak, és köszönöm ezért az életeteket mindannyiatokért.
Mi is a tiédet, drága,
mert ez az egész
mindenki. Amen.
Ez is egy csoda, hogy itt maradtunk a helyünkön mindannyian.
Igen,
biztos. Amen. Hát a rosta után derül ki, hogy kimarad meg.
És hogy nem engedjük meg azt, hogy egymást is bántsuk, mert az ördög arra akar, hogy egymást is bántsuk, de nem szabad, mert nem engedjük, mert folyamatosan alkalomról alkalomra megjelenik Istennek olyan csodálatos szeretete közöttük, hogy ezt tartsa meg az Úr, és mi is tartsuk meg ezt a isteni szeretetet.
Egyébként ez egy növekvő tendencia, hogy a szeretet jelenlét növekedőben van. Én legalábbis azt tapasztalom.
Nagyon ki van hangsúlyozva mostani időben, szeretet rendkívül sokat. És szerintem minden tanításra, mindenhol ott, ez fontos, annyira fontos. Igen. Mindenhol, igen, szeretet.
Kérlek, kapcsoljátok be a biztonsági öveket. Folytatjuk a sávárság sorozatunkat. A harmadik rész következik, amelynek az a címe, hogy Isten áldása. Én ebből a tanításból már vettem ki, de bízom benne, hogy az Úr beosztja az időnket, és a végére érünk, mert izgalmas dolgok vannak benne. Az első két részben az idővel való sávársággal foglalkoztunk. A fontossági sorrend szerepelt az előző tanításukban, de a fontossági sorrendet is csak a Szent Szellem vezetése alapján lenne szabad összeállítani, majd megcselekedni. Az elsőt az első helyre kellene tennünk. És akkor nem nyúlik bele az estébe a fontos dolognak a megcselekvése, amikor már a relék behúznak. Összefoglalásképpen két gyakorlati példát említek, amelyek lehetőségek és irányelvek lehetnek a számunkra. Ebből mindenki azt veszi el, ami a számára szükséges ahhoz, hogy a környezetét rávezesse a helyes hozzáállásra. Az egyik. Ahhoz, hogy zavarmentes időt tudjunk biztosítani az imánkra, az elmélkedésre, a felkészülésre, azt mindenképpen tudatni szükséges a környezetünkkel. Ez nem csak a családot jelenti, jelentheti a szomszédot, barátot, barátnőt, bárkit, akivel szorosabb kapcsolatban vagyunk. A cél elérése érdekében hallottátok a múltkor, ugye, hogy a sok gyermekes asszony a kötényével takarda be a fejét, ezzel jelezte azt, hogy neki csendre és időre van szüksége. Hogy egy kis viccet vigyek a tanításba, használhatnánk papírcsákót is, hogy kifejezzük azt, hogy most időre és csendre van szükségünk. Vagy ahogy a múltkor elhangzott, hogy a szállodában ugye egy táblácskát akasztanak a kilincsre, hogy vendégem van, és ne zavarjanak. A következő gondolat. Mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy egy fontos munkának álltunk neki, és ezért nem vettük fel a telefont, vagy nem nyitottunk ajtót. Például, ha rétest készít egy háziasszony, az nem nagyon lehet félbehagyni, vagy a keltésztával is hasonló a helyzet. Én pedig régen fotókat hívtam elő, tehát a régi időben, amikor nem digitális képeket készítettünk, akkor bevonultam a sötét kamrába, és ott fényképkidolgozással foglalkoztam. Ott se lehetett ajtót nyitogatni, meg beszélgetni, mert akkor a kép elégett, ugye úgy mondták, hogy besötétedett. Hát oda is oda kellett figyelni. Szó volt a múltkorában a következetességről. Ezzel kapcsolatban szeretnék még egyszer egy példát hozni, hogy mindenki tisztálással azt, hogy mi az a következetesség. Ha például a hatékonyság érdekében kizárva a külvilágot és minden mást félretéve permetezésbe kezdenék, és nem foglalkoznék senkivel semmivel, amíg azt be nem végzem, akkor lennék következetes, ha az Úr munkái során, vagy például egy netes kereszt tanulás során ugyanúgy járnék el, hogy addig nem foglalkoznék máshol, amíg ezt a munkát be nem fejezem, mert például az internetes kereszt tanulásnál ott van egy időkeret, elindítja az időt, és az ugye elfogy, akkor is, hogyha félrevonulna telefonálni, vagy beszélgetni, és ezt az időkeretet nem lehet túllépni. Amennyit kifizetett, az annyi. Tehát vannak olyan szituációk, amikor tényleg a következetességet gyakorolnunk kell. Ennyi volt a kis bevezető, illetve a visszaemlékezés. A sáfárság sorozatnak a további része az anyagiakról szól, ami szintén a ti áldásotokat fogja szolgálni. Ezzel nem pénzt kunyerál a pásztor, hanem a te áldásoddal kapcsolatban adja át Isten üzenetét. Majdnem 20 évvel ezelőtt az első gyülekezetünkben Penny Hintől egy tanítást adtam át, ami a 17 áldásáról szólt. Ez a Malakiás könyvének a kifejtése, és az alkalom végén az egyik hölgy felpattant, itt már megint a pénzről van szó, és egy olyan békességgel és egy határozottsággal, ahogy a Szent Szellem számba adta a szavakat, mondtam, hogy drága, én nem a pénzről beszéltem, hanem a te áldásodról. Ezzel be is ragasztotta az Úr a száját. Isten azt akarja, hogy megismerd az életedre vonatkozó tervét és gondoskodását. Az anyagiakkal való sáfárságunk két területét különböztethetjük meg. Az egyik, a rendelkezésre álló erőforrásaink. Ebben beletartoznak eszközök, pénz. Az eszközök alatt érthetjük például az autót, a laptopot, aki zenei szolgálatban van, a hangszert, tehát minden olyan technikai eszközt, ami a szolgálathoz szükséges. A másik terület az a növekedés, amit az anyagiak területén szeretnénk elérni Isten kegyelméből. Hogyan tudunk jól sáfárkodni? Hogyan tudunk jó sáfárai lenni a rendelkezésünkre álló erőforrásainknak? Hogyan tudunk nagyobb összegekhez jutni és azzal sáfárkodni, hogy Isten királyságának építését jobban elő tudjuk segíteni? Ezekre a kérdésekre fogunk választ keresni az írásokból. A következő versben egy alapelv található a sáfárságról. Az egyszerű fordításban olvassuk el a Lukács 16:10-et.
Aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. De aki hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, mikor sokat bíznak rá.
Amen. Aki a kicsit is be tudja osztani, az jó sáfár. Mert ő addig nyújtózkodik, amíg a takarója ér. Ezt egy közmondás is mondja. Az első pont, a kevésen hű. Istennek az az akarata, hogy neked mindenből a legjobb legyen, de ehhez hajlandónak és engedelmesnek kell lenned. Ézsaiás 1:19.
Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek.
Amen. Ha engedetlenségben jársz, akkor természetesen nem élvezheted Isten javait. Isten nem zsugori, nem szűkmarkú, hanem bőkezű. Ő nem azért helyezte a javakat e világba, hogy az ördög és a bandája rátegye a kezét, és ők élvezzék. Sokan úgy gondolják tévesen, ha keresztény vagy, akkor soha nem lehet semmit. Azt hiszik, hogy szegényen és nélkülözve kell végigmennünk az életen. De ez téves. Ők nem látják azt, hogy Isten nekünk mindenből a legjobbat szeretné adni. Máté 7.11.
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle.
Amen. Isten azt akarja, hogy gyarapodjunk és bőségben éljünk, és az élet javaival éljünk már ebben a világban. Ehhez nekünk azonban együtt kell működnünk vele. Istennek az akarata az, hogy a szükségleteink be legyenek töltve, mégpedig túlcsorduló mértékben. A szükségletek alatt minden szükségletet értünk. A minden azt jelenti, hogy minden. Nincs rá más meghatározás. Filippi 4.19-es.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Amen. Amen. Ez a vers minden szükségletedet magába foglalja, legyen az szellemi vagy anyagi természetű. Senki ne gondolja azt, hogy Istent nem érdeklik a mi anyagi szükségleteink. Ez a vers olyan szövegkörnyezetben van, amely adományokkal és pénzügyi dolgokkal foglalkozik. Otthon majd elolvashatjátok az előtte és az utána levő verseket is. Itt ugyanis az történt, hogy a filippi beliek pénzt gyűjtöttek és más adományokat, és azt elküldték a szükségben levő keresztény testvéreknek. Pál azt mondta nekik, szabadon fogalmazva, mivel adtatok másoknak, és segítettetek rajtuk, ezért az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket. Pál tehát kézzelfogható adományokról és pénzügyekről beszél ebben a szakaszban. Ezek alapján nagy bátorsággal imádkozhatunk a pénzügyeinkért, hogy eleget tudjunk tenni a kötelezettségeinknek, továbbá, hogy minden szükségünk be legyen töltve Isten akarata szerint. A kötelezettségek alatt értjük, ide sorolhatjuk a tizedet, a havonta fizetendő rezsit, mert azok kötelezettségek. A jó sáfár az, aki bölcsen és hűen kezeli a rábízott javakat, időt, kenetet, elhívást, és még biztos, hogy van más is ebben a sorban. Például Kenneth Hagin pásztori szolgálatot töltött be kezdetben. Aztán Isten elhívta őt az utazó szolgálatban. És amikor neki el kellett hagyni a gyülekezetét, akkor abban az időben az anyagiak terén eléggé szűkösen élt. És Istentől megkérdezte, hogy hát miért szűkölködöm? Mert az ige azt írja, hogy akik engedelmesek, készségesek és hajlandók, azok a föld javaival élnek. És azt mondta neki Isten, hogy te engedelmes voltál, hajlandó, de nem voltál készséges, mert bolakodtál attól, hogy átlépj a másik szolgálatba. Tehát a sáfárság nem csak az anyagiakra vonatkozik, az időre, hanem a szolgálatra, elhívásra, kenetre. Mert például, ha valaki kap egy ajándékot, a legismertebb ugye a gyógyítások ajándéka, és nem áll szolgálatba, nem használja azt a kenetet, akkor az nem sáfárkodik jól azzal az ajándékkal, amit kapott Istentől. Nézzünk meg három területet, ahol az anyagiakban elvédhetjük a sáfárságot. Az egyik a lustaság, a másik a felelőtlen költekezés, és a harmadik a rossz gazdálkodás. Sajnos keresztények is belecsúsznak ezekbe a hibákba. De Isten üzenete azért van a számunkra, hogy tanuljunk. Jó pap is holtig tanul, ugye mondja a közmondás. Az A pont, lustaság. A lusták más embereken élősködnek. Ezek azok a dologtalan emberek, akik még akkor sem akarnak dolgozni, amikor lehetőségük lenne rá. Isten csak annak az embernek a munkáját tudja megáldani, aki elmegy dolgozni. És tegnap az Úr adott egy gyönyörű igét, az 5 Mózes 15:10.
Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor adsz néki, mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban és mindenben, amire kezedet veted.
Amen. Ezt az igét általában úgy szoktuk említeni, vagy amikor imádkozunk valakiért, hogy mindaz, amire kezedet teszed, azon áldás lesz. Volt egy eset, hogy egy munkanélküli átmenetileg nem a képesítésének megfelelő munkát is elvállalt, függetlenül attól, hogy neki magasabb szintű volt a képesítése. Ezt nagyon régen hallottam a pesti alkalmon, hogy egy mérnök munkanélküli lett, és átmenetileg elment pincérkedni. Isten meg tudta áldani a munkáját, és egy idő múlva elő tudta léptetni, és vissza tudta helyezni abba a munkakörbe, amire a képesítése szólt. Akit Isten törekvőnek lát, azt ő meg tudja áldani egy még jobb munkával. De kell egy ugródeszka, kell egy lépcső. És mindaz, amire a kezünket tesszük, azon áldás van. Mert ez ige ígéri. A B alpont. Felelőtlen költekezés. Vannak olyan emberek, akik az átlagos jövedelmüket sem képesek észszerűen beosztani, ezért a hónap nagy részében nélkülöznek. Ugyanis a fizetés után egy-két hétig dörzsölnek, a pénz elfogy, utána pedig szűkölködnek a hónap többi részében. Továbbá nagy veszélyt jelent a nagy üzletláncok által kínált hitelkártya igénybevétele is. Ez a lehetőség egy felelőtlen költekezésbe sodorhatja az embert. A helyszínen ugyan nem kell készpénzzel fizetni, hazavihetsz mindent, de utólag részletekben kamatostól bekövetelik a tartozást. Ez a fajta eladósodás az ember felelőtlenségéből adódik. Sokan, akik ebbe a hibába esnek, az ördög munkájára fogják rá, holott ez kizárólag a saját felelőtlenségük. Isten semmiképpen sem tudja megáldani a felelőtlen költekezést. C alpont. Rossz gazdálkodás. Rossz gazdálkodás kapcsolatban van a felelőtlen költekezéssel és az észszerűség hiányával. Például anyukámról veszek példát. Amikor egyedül maradt, nem az egész házat fűtötte, hanem csak azokat a helységeket, amit lakott. Volt egy nappalia, egy konyhája, fürdőszobában gyújtólángon ment a gáz, és ez a három helységet kiszolgálta. Sok ember egyáltalán nem tud gazdálkodni a pénzzel, ezért bajba kerülhetnek. A pazarlás szót is felírtam, mert ezt is az Úr irepottyantotta a szívemre, hogy Isten bölcsességével kellene azt a pénzt beosztani. Van, aki elismeri, hogy nem tudja jól kezelni a pénzt, ezért a házastársára bízza, vagy a valamelyik családtagjára a pénzügyeket. Sok ember olyan értelemben gazdálkodik rosszul, hogy megvesz mindent, amit a szeme meglát, és ezzel megterheli a pénztárcáját. Például, amikor 100 ruha van a szekrényben, megveszi a 101-et. Én sem eszem minden héten téli szalámit, legfeljebb évente kétszer. Körülbelül ez az arány. Mert a kiadásoknak, bevételeknek egyensúlyba kell lenni. az egyéb dolgok, amire költünk, annak egyensúlyba kellene lenni a rezsiszámlákkal. Mert az az első. És utána, ha marad, akkor gondolkodhatunk rajta, hogy azzal mit kezdjünk. Pedig sok esetben csak fontossági sorrend felállítására és bölcsességre lenne szükség, hogy jól tudjon a keresztény gazdálkodni a pénzével. Nem az ördög hajszolja a felelőtlen költekezésbe az embereket, hanem a test kívánságai és vágyai, mert gyakran megvesznek olyan fölösleges dolgokat is, amelyikre nincs is szükségük. Megjelenik például egy új mobiltelefon, és akinek ilyen vágyai vannak, akkor még azt a jó működő telefont is ugye eldobja, félreteszi, és már megveszi az újat. Aki arra van ráállva, hogy szépítkezés, az is sokba kerül, hogy az ember mindent megvenne, ami kellene tetőtől talpig, vagy pedig a divat. A tavalyi divat is még tökéletes. És az embernek nincs anyagi fedezete, akkor használom a tavalyi divatot, vagy a tavaly előttit, vagy az 5 évvel ezelőttit. Akkor kellene félretenni pénzt, amikor van miből, amikor nagyobb vagy nem várt összeghez jut az ember, hogy a szűkebb napokra is jusson belőle. Éppen Hagen írta nem olyan túl régen valamelyik kis napi üzenetében, hogy a szolgálatba befolyt pénz sem mindig egyforma. Valamikor több, valamikor kevesebb. Tehát látott egy ilyen hullámzó periódust, és ő mindig tett félre pénzt, akkor, amikor több volt a versenyben. Azért, hogy a szolgálat költségeit akkor is tudja fedezni, amikor kicsit gyengébb a hónap. Az is hiba, hogyha valaki elköltötte a havi jövedelmét, utána pedig hitelbe vásárol, amit azt a következő hónapban elsőként kellene rendeznie. Aztán még olyan hibába is esnek emberek, hogy kölcsönt vesznek fel azért, hogy az előző kölcsönt ki tudják fizetni. És ez nagyon veszélyes. Az észszerű költekezéshez rangsort kellene felállítani a Szent Szellem vezetése szerint. Már az elején, a mai tanítás elején említettem a Szent Szellemnek a vezetését, hogy a pontossági sorrendet is úgy kellene felállítani és végrehajtani. De ez a mai tanítás tényleg a Szent Szellem vezetésére van kihegyezve, mert most megyünk bele majd olyan részekbe, ami még jobban érinti ezt a témát. Sajnos az a tapasztalatom, és magamat is beleértem, hogy nem mindig figyelünk oda kellőképpen a Szent Szellemre. Úgyhogy ezen a területen javulást kell elérnünk. A második pont, a sokon is hű. Az A pont, szövetség. Az áldást egyértelműen a mennyei apukánktól kapjuk. Az áldás Istentől származó kenet, amelyet magunkon hordozunk, mint egy köpönyeget. Példabeszédek 10.22.
Az Úrnak áldása az gazdagít meg, és nem ad mellé nyomorúságot.
Tehát nem a lottó gazdagít meg, hanem az Úr áldása. Most csak mondtam egy példát. Nyugodtan lottózzál, hogyha ez van a szíveden. Az áldás nem bizonyos dolgok birtoklását jelenti. Isten nem kézzelfogható gazdagságot pottyant az ölünkbe, hanem kenetet adott, amely erőt és képességet biztosít a bővölködés elnyeréséhez. Következő igénk az 5 Mózes 8. fejezetében, a 17-18-as.
És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nékem e gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
Amen.
Amen.
Vannak emberek, akik hencegnek, hogy én ilyen ügyes vagyok, én ilyen okos vagyok, én egy feltaláló vagyok. De amit most olvastunk, az arról szól, hogy Isten adta hozzá a képességet. Tehát a dicsőség Istennek jár. Nagyon sok ügyeskező ember van. Most behetem a cukrászatot, vagy bármilyen lakatos, asztalos. Szokták mondani azt az emberek, hogy Isten is erre teremtette ezt a gyereket. Mert látják, hogy erre van neki képessége. Csak tanítás hiányában nem fedezik fel azt, hogy ez egy isteni képesség. Ennek a kenetnek célja van, mégpedig az, hogy ezzel az isteni képességgel gyarapodóvá válhass. Mi alkalmassá tétettünk arra, hogy az új szövetség tagjai legyünk, amely Jézus vére által kötetett meg. 2 Korintus 3:6.
Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít.
Amen. Tehát mi az új szövetségnek a tagjai vagyunk, és az új szövetségben szolgáljuk az Úr Jézust. Gyakorlatilag Jézus egy vérszövetséget kötött. És az ő vére a pecsét a szövetségen. A vérszövetség lényege az, hogy a jobb kondícióban levő fél a bajba jutott fél segítségére lesz. Isten szövetséget kötött az emberrel, ezért ha mi netán bajba kerülnénk, akkor elvárhatnánk, hogy Isten a segítségünkre siet. De ennek fordítva is működni kellene. Számíthat rád Isten, mint az ő szövetségesére? Gyakran dicsérjük Istent a hűségéért. Hálásak vagyunk, amiért mindig számíthatunk rá. De kevésbé vagyunk tudatában annak, hogy neki is szüksége van a mi hűségünkre. Szüksége van hű és bölcs sáfárokra, akikre számíthat, akikre rábízhatja a háza népét, azaz Krisztus testét. Az utolsó időkben szüksége van hűséges hívőkre a csapatában, hogy kinyilváníthassa magát a földön úgy, mint még soha. Több tanításban hallottátok ti is, hogy nagy kiáradás fog érkezni az utolsó idők végén. És hisszük, hogy mi ennek szemtanúi leszünk. Istennek épp úgy szüksége van rád, mint annak idején Mózesre. Szüksége van arra, hogy hűséges légy és éber a szellemi dolgok iránt. Például, ha imára indít a Szent Szellem, akkor ezt tegyük meg engedelmesen. Ha nem tudjuk kiért, akkor tudunk nyelveken imádkozni, mert a szellem tudja. Nagyon sok szirénázó mentő, rendőr, tűzoltó ment ma, rögtön jön az ima, hogy bajba jutottak fel, hogy kiárasztjuk Isten kegyelmét. Szüksége van arra, hogy olyan légy, akiben megbízhat, aki megismeri az ő igéjét, és engedelmeskedik is neki. Szüksége van arra, hogy olyan sáfár légy, aki kinyújtja a karját, úgy, mint Mózes, hogy jeleket és csodákat vigyen véghez az emberek között. Hűséges leszel? Meg kell hoznod ezt a döntést. Ezt senki nem tudja megtenni helyetted, csak te magad. Kötelezd el magadat most, hogy bölcs és hű sáfár leszel. Isten meg akarja veled erősíteni a szövetséget, de a vetésed nélkül ezt nem tudja megtenni. Mert ha nem vetünk, akkor nincs mit megáldania és megsukasítania. Prédikátor 11:4.
Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki sűrű fellegre néz, nem arat.
Amen. Ez az elv igaz a kertészkedésre, a mezőgazdaságra és a javaink elvetésére is. A kiskert tulajdonos, hogy viselkedik, hogyha látja a felhőt, hogy közeledik? Hát most nem vegyek ki a kiskertbe, mert nem tudom elvetni a magot. Aratáskor nem megy ki a kombájnos, mert jön az eső és vizes lesz a gabona. Hogyha az Úr mutat egy vetési lehetőséget anyagiak területén, akkor ugye milyen a tetőtér, a gondolkodás, mi marad nekem? Tehát az ige azt mondja, hogy ne nézz a felegekre. A keresztények egy része sajnos nincs felnövekedve a szövetség anyagi részével kapcsolatban. Ezen a területen fel kell építeni a hitünket, mert csak így lehetünk áldottak a pénzügyekben is. B. pont. Szellemi vezetés. Mint említettem, a mai tanítás központjában a Szent Szellem vezetése áll, és itt is arra szeretném felhívni mindannyiótok figyelmét, hogy a fókuszunkban ott legyen két ige részlet, viteték a szellemtől, a másik pedig nem ereszté őket a szellem. A Máté 4.1-ben található az, hogy viteték a szellemtől, és a Cselekedetek 16.7-ben található az, hogy nem ereszté őket a szellem. A Szent Szellem kétféleképpen vezethet. Kenneth Hagin ezt úgy írta le a könyvében, hogy a szellemünkben megjelenik egy zöld lámpa, vagy egy piros lámpa. Vagy vezet bennünket, vagy visszatart. A Szent Szellem vissza is tarthat, mert vagy nincs ott az időzítés, vagy meg akar óvni egy csapdától. Az Úr, amikor meglátogatta Kenneth Hagint egyszer, másfél órán keresztül tanította a Szent Szellem vezetéséről, és a következőket mondta. Idézem. Az én szellemem fogja vezetni az én gyermekeimet. A Biblia azt mondja, akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Ezt a Róma 8.14-ben találjátok meg. Én vezetni foglak téged, de nem csak téged, hanem Isten minden gyermekét. Megmutatom majd, hogy mit kezdj a pénzeddel. Meg fogom mutatni, hogyan fektesd be. Ha teljes mértékben hallgatsz rám, gazdaggá teszlek. Én nem ellenzem, hogy a gyermekeim gazdagok legyenek, azt ellenzem, hogy kapzsik legyenek. Eddig szól az idézet. Az emberek rosszul idézik és értelmezik a Bibliát, amikor azt állítják, hogy minden rossznak gyökere a pénz. De nem szabad a vers közepén abba hagyni a vers olvasását. A Biblia egyáltalán nem ezt mondja. Az igében az áll, és olvassuk el az 1 Timóteus 6.10-et.
Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal.
Amen. Tehát akik tévesen tanítanak, azok annyit olvasnak az igéből, hogy minden rossznak gyökere a pénz. De a Biblia nem ezt írja. A Biblia úgy szól, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. És ott van az írásjel. A pénz szerelmét másképpen úgy lehet megfogalmazni, hogy a pénznek a túlzott imádata. Nincs abban semmi rossz, ha van pénzed. Az viszont már baj, ha a pénz ural téged. El kell csendesednünk, és az Urat kell keresnünk, ha a Szent Szellem vezetésére akarunk figyelni. Meg kell adnunk a lehetőséget Istennek arra, hogy ő vezessen bennünket az életünk minden területén, így a pénzügyekben is. Arra kell törekednünk, hogy az ige beépüljön a szívünkbe, és ne fejből döntsünk, vagy ne hit nélkül tegyük a megvallásainkat. Az nem ér semmit. Isten mutathat szántóföldeket, ahová vethetünk. De ezt csak a Szent Szellem vezetése által szabad megtenni. Mindig van oka annak, ha a Szent Szellem mutat egy lehetőséget az adakozásra. Ez pedig az, hogy a gyarapodás útjára állítson. Hagin a könyvében említ egy hívőt, aki a Szent Szellem vezetése alapján elajándékozta a házát, és többszörös értékű ingatlan kapott vissza az Úrtól. Egy másik hívő, ezen felbuzdulva, szintén elajándékozta a házát, de ő hajléktalanná vált, mert hústestből cselekedett, figyelmen kívül hagyta a Szent Szellem vezetését. Ott volt biztos a piros lámpa. A győzedelmes élet eléréséhez két dolog szükséges. Az egyik, Istentől kell hallani. A másik pedig, azt meg is kell cselekedni. Jakab 1.22 mai tanításban is előkerül.
Az igének pedig cselekvői legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
Amen. Az újjászületett keresztények képesek tisztán hallani Istentől, és áldásokba járni, ha a szellemüket kiképzik arra, hogy ráhangolódjanak Isten frekvenciájára. A régi rádiók gyermekkorunkban, azokat tekerni kellett. És hogyha nem a megfelelő állomásra tekertük, akkor a másik bezavart, vagy sistergett. Tehát pontosan be kellett állítani azt a hullámhosszot, amit szerettünk volna hallgatni. Mózesnek Isten egy alkalommal azt mondta, hogy üssön a kőre, amit ő engedelmesen meg is tett. 2 Mózes 17.6
Ímé, én odaállok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sújtsa sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép, és úgy cselekedék Mózes Izrael vénei szeme láttára.
Amen. Isten természet feletti ereje úgy szabadult fel, hogy megmondta Mózesnek, hogy üssön rá a kőre. És volt hinnivaló a népnek. Ez a cselekedet a Szent Szellem vezetésének az előképe. Majd amikor egy másik esetben Isten arra utasította Mózest, hogy szóljon a kőhöz, akkor már engedetlen volt. Tehát az első esetben ütni kellett a kőre, a második esetben szólni kellett a kőhöz. 4 Mózes 20, 8-as, 9-es és 12-es.
Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok én e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakaszt vizet nékik e kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Vevé azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak színe elől, amint parancsolta néki. És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel hogy nem hittetek nékem, hogy meggyicsőítettetek volna engem Izrael fiainak szemei előtt, azért nem viszitek be e községet a földre, amelyet adtam nékik.
Amen. A második esetben Mózes nem szólt a kőhöz, hanem rutinszerűen ráütött. Figyelmen kívül hagyta Isten parancsát. Az engedetlenség veszélyt rejt magában, és emiatt Mózes és a nép nem mehetett tovább. De minket is akadályozhat az ilyen hozzáállás. Ebből az a kijelentés fakad, hogy ha a Szent Szellem mutat nekünk egy irányt, egy feladatot, akkor ne a magunk vagy más személy döntése, kívánsága teljesedjék be. Nem mindig könnyű eldönteni, hogy a Szent Szellem vezetésének engedelmeskedünk, vagy a szeretteink, illetve a környezetünk kérésének adjuk be a derekunkat. A prófétai naplóból idézek, azt akarom, hogy elérhető légy nekem minden egyes napon, minden egyes pillanatban. Csak azok alkalmasak az én munkám elvégzésére, akik félreteszik a saját világi terveiket, mondta az Úr. Készen állsz erre, amikor az Úr használni akar? Akár egy családi program közben, vagy egy ebéd közben. Szükség esetén a szabadnapos rendőr is szolgálatba lépteti magát. A pásztori szív is ugyanezt teszi, de nem csak a pásztorokra terjesztem ki ezt, ahogy le van írva, hanem minden Istenért dobogó szív ugyanezt teszi. Hátrahagyja a vendégeit, a családját, a vacsoráját, és szolgálatba lép, ha sürgős imakéréssel keresik fel. Meggyőződésem, hogy ha nem jól sáfárkodunk a Szent Szellem vezetésével, akkor Isten nem tud ránk bízni újabb vagy nagyobb feladatokat és szolgálatokat. Ahhoz, hogy nagyobb megbízást kaphassunk, a kisebb feladatokat is hűséggel teljesíteni kell. Például az első gyülekezetünkben volt egy szent, egy már akkor nyugdíjas hölgy, és megkapta az úrtól, hogy ő menjen Makóra, fölpakolva örömhíradó újságokkal, meg Jézus képekkel. Ez olyan 15 évvel ezelőtt volt körülbelül. Hát azóta se ért oda. De határozottan megkapta az úrtól, el is mondta a gyülekezetbe. Nem ment el. Tehát muszáj a kicsin hűn lenni, hogy nagyobbat kapjunk. Istennek meg kell bizonyosodni arról, hogy mi hűségesen megállunk és beteljesítjük azt, amit ő kér tőlünk. Ha egy szolgáló például lelkileg, érzelmileg hullámzó, akkor Isten hogyan bízhatna rá egy egész nyájat? Vagy hogyan szélesíthetni ki a szolgálatát? Most gondoljunk bele, hogyha a gyülekezetből 3-4 vagy csak 2 olyan bárány van, aki lelkileg éppen meg van zuhalva, és megy a pásztorhoz, hogy imádkozz értem, segíts rajtam, akkor hogy tud rajta segíteni, hogyha ő is padlót fogott? Ugye? Tehát itt is az van, hogy a kicsin megállni, hogy nagyobbat kapjunk. A szolgálóknak szilárd példaképként kellene állniuk a nyáj előtt. Mindannyiunk helyzete más és más. Ezért a szempont továbbra is a Szent Szellem zöld lámpája vagy a piros lámpája. Viteték vagy nem ereszté. Tehát ezt minden egyes helyzetünkben nagyon meg kellene vizsgálni. Nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni a Szent Szellem vezetését. Jézus is a szolgálatát helyezte előtérbe. Nem lehet Isten szolgálója az, aki emberek kedvében jár, nem pedig Isten tetszésére van. Galata 1:10.
Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.
Amen. A Magyar Biblia Tanács úgy fogalmaz, hogy emberek kedvében járni. A miénk azt mondja, hogy embereknek tetszeni. Két eset lehetséges. Más irányít bennünket, vagy kezünkbe fogjuk a gyeplőt, és mi irányítjuk a körülményeinket. Ezt mindenki maga dönti el. Vannak, akik úgy vélik, a tévé az én pásztorom, a párom az én Szent Szellemem, de egyik sem lehet a vezetőd. Egyetlen esetben sem lenne szabad félretenni, vagy figyelmen kívül hagyni a Szent Szellemet, mert megszomorodik, ezt írja a Biblia. És erre egy konkrét példát tudok mondani. Volt egy szent, egy hölgy, középkorosztályú talán. Nem az én ismeretségi körömbe tartozott, de végül is ajánlották, hogy jöjjön ide a gyülekezetbe. Még azt is megtettük, hogy odaálltunk a ház elé, hogy csak éppen be kelljen libbenni, mert hát nincs mivel eljönni. Jött, újjászületett, tetszett neki, második, harmadik alkalom után azt mondta, hogy hát ő többet nem jön, mert a férje kifogásolja azt, hogy mindig akkor mész el, amikor hazajövök a munkából. Tehát embereknek a kedvében járt, és nem Isten kedvében. Nagyon jó így a életből venni példákat, Hégen is tele tűzdeli a könyvét az életből vett és a szolgálatomból vett példákkal. Én nem szeretem a bizonytalanságot. Nem szeretem, hogyha bizonytalanságban tartanak azzal, hogy azt mondják, hogy hát majd valamikor elmegyünk vásárolni, vagy kiruccanni. Én csak úgy tudok az időmmel sáfárkodni, hogyha ütemezzük a programunkat. Én ilyen vasutas beállítottságú vagyok, mert nekem mindig a menetrendhez kellett igazodni. Mindig az órát kellett néznem. Mindenki ebbe is természetesen különböző. Tehát nem kell ezt a vasutas menetrendes mentalitást átvenni. Ez csak egy példa. Erre az ütemezésre egy határozott hozzáállással a családot is rá lehet állítani, mondván, hogy én nem szeretem a meglepetéseket, a bizonytalanságot, én szeretem tudni, hogy mikor indulunk és mikor érünk haza. Hogyha a programotokat nem tudom összeegyeztetni a teendőimmel, akkor nélkülem fogtok elmenni. Adott esetben, ha a helyzet megkívánja, és a Szent Szellem úgy vezeti a szenteket, akkor nemet is mondhatnak. Ezt már a újjászületésem után nagyon hamar elkezdték tanítani. Hogy a kereszténynek nem kell mindenre igen mondani, mert azért már keresztény, meg jó szívű. A Szent Szellemre kell figyelni. Mikor van zöld lámpa, mikor van piros lámpa. Csak úgy lehet másnak kedveskedni és segíteni, ahogy ő azt el tudja fogadni. És én nem szeretem, hogyha megkérdezésem nélkül programot szerveznek. Tehát egyeztetjük. És hálát adok az Úrnak, hogy nálunk ez rugalmasan és gördülőkenyen megy. Utolsó ige és utolsó mondat. Tehát a Szent Szellem vezetésével és az általa kínált lehetőségekkel is bölcsen kell élnünk. Minden területen, az anyagiak területén is. Efézus 1-ben a 17-től a 19-ig.
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentekben, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk.
Amen. Amen. Dicsérjük az Urat, hogy az út végére értünk. Biztonsági öveket ki lehet kapcsolni. Folytatjuk, mert én azt hiszem, hogy ez egy nagyon hasznos építő tanítás. Ezekkel a gondolatokkal és ezekkel az igékkel mostanában nem foglalkoztunk. Köszönetet mondunk az Úrnak. Hálakat adunk, Atyám, a mai alkalomért, a dicsőséges jelenlétedért, az érintésedért, a szabadulásodért, és áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk nektek. Két hét múlva találkozunk.
Hadd legyünk testvéri szintre, mindnyájon el.